Kik vagyunk, amikor senki sem lát minket? Milyen szerepeket aggatunk magunkra, hogy szégyelt ösztöneinket eltitkoljuk? És eleve milyen szerep lehetőségeket kínál számunkra a társadalom? Lehetünk-e szabadok ennyi elvárás, ennyi szerep között? A mai adásban az HBO két saját gyártású sorozatát választottuk, az egyik a Tudhattad volna, a másik pedig a Hatalmas kis hazugságok. És arra keressük a választ, hogy hol kezdődik az ember, és hol folytatódnak a társadalmi szerepei. Ez itt az Ember a filmben. Minden ember szerepeket játszik. Olyan szerepeket, amit a társadalom forgatókönyvek formájában előre megír nekünk, és mi hol több, hol kevesebb sikerrel, de belehelyezkedünk ezekbe a szerepekben. Nem szívesen hallunk ilyesmit, nem szívesen szembesülünk ezzel a ténnyel, de a valóság az, hogy számos olyan ösztönünk van, amit a társadalom legátol, amit a társadalom nem enged kiélni vagy megélni, és éppen ezért lehetőségeket teremt arra, hogy minél jobban átszázzuk valódi vágyainkat, valódi ösztöneinket. C.S. Lewis, akit legtöbben talán a Narnia krónikái könyvsorozat kapcsán ismernek, és aki nem mellesleg Tolkien egyik legjobb barátja volt, úgy fogalmazott, hogy a meztelenség az ünneplő ruhánk. Vagyis, amikor levetkezzük nem csak ruháinkat, de társadalmi szerepeinket is, akkor vagyunk valóban önmagunk, akkor azt ünnepeljük, hogy olyanok lehetünk, mint amikor senki sem néz minket. Az emberben vele született ösztönök uralkodnak, ezek nagyon alapvető és nagyon állatias ösztönök tudnak lenni. Ilyen akár az agresszió, ilyen a szexualitás és számos egyéb ösztönünk van. De valahogy az emberi együttülés szabályait nem engedik sokszor, hogy ezeket ki is fejezzük, hogy kifejezésre juttassuk. Amikor elmegyünk egy étterembe és meghatározott lépéseket követünk, kihúzzuk a széket kedvesünk alatt, betoljuk, szólunk a pincérnek, hogy először italt kérünk, aztán ebédet, és így tovább, vagy főételt, akkor valójában olyan forgatókönyveket követünk, amik a meghatározott szituációban működnek, más szituációban viszont kevésbé. Amikor elmegyünk egy színházba, ott is van egy sorozatos forgatókönyv, amit követünk. Ezeket a forgatókönyveket nem tudjuk összecserélni. Tehát, amikor egy foci meccsen üvöltözünk és szotyit köpködünk, akkor nyilván egy teljesen más szerepben vagyunk, mint amikor ugyanebben egy étteremben viselkedünk, vagy egy színházban viselkedünk. Amikor az ember mondjuk gyermekével beszél, teljesen más, hogy használja a szavakat, és teljesen más, hogy viselkedik, mint amikor kollégájával, barátaival találkozik. Én magam is, ahogy ülök ebbe a szépen berendezett stúdióba, valójában egy szerepet játszok. Én a mindennapi életemben nem így beszélek, nem így kommunikálok, amikor a legjobb barátaimmal elmegyek ide-oda, akkor teljesen más, hogy viselkedek. Ez is egy szerep, amit én most itt a helyszínen játszok. Tehát az ember szerepeket játszik. Gyakorlatilag, ahogy elkezdődik a szocializáció, ahogy bevezetnek minket a szüleink a társadalomba, szépen lassan megtanuljuk ezeket a szerepeket, megtanuljuk ezeket a forgatókönyveket. Ezekkel a világon semmi probléma nincsen. Valahol a civilizáció működését ezek a szerepek és ezek a kijelölt forgatókönyvek tartják össze. A probléma akkor kezdődik, amikor a szerep már nem hiteles számunkra. Úgy is mondhatjuk, hogy olyan szerepeink is lehetnek, amik éntől idegenek. Amikor azt érezzük, hogy valóban szerepet játszunk, amikor érezni kezdjük ezt, hogy valójában csak színjátszunk és szerepet játszunk egy olyan porondon, amiben nem érezzük otthon magunkat. Itt kezdődik el, amikor a szerep elkezd problémássá válni, amikor a szerep megbetegít minket. Amikor olyan elvárásokat aggatunk magunkra, akár mások ember elvárásait belsővé tesszük, vagy akár saját túlzott elvárásaink kapcsán szinte megfulladunk, hogy azt a szerepet minél tovább kitartsuk. Innentől kezdve valahol a szerep és az identitás is találkozik, vagy éppen nem találkozik. Ismerünk egy olyan jellegzetességet, amikor az ember nem alakítja ki saját identitását, hanem mondjuk túlzottan korán lezárja azt, és átvesz egy készen kapott csomagot, ezt nevezzük úgy, hogy hamis identitás, vagy hamis szerep. Emberek képesek egy egész életet leélni úgy, hogy gyakorlatilag beleragadnak mások által kijelölt szerepben, amiben egész egyszerűen kényelmetlenül érzik magukat. És valójában nagyon egyszerű felvenni ezeket a szerepeket, mert mindig az a legkönnyebbik út, amit mások már kitapostak számunkra. Amikor mondjuk a szüleink mondják meg azt, hogy mi legyen a hivatásunk, mivel foglalkozzunk, akkor készen kapunk egy teljes csomagot, amiben csak bele kell ülni. Hogyha ezt fel tudjuk úgy venni, hogy ez a valódi hivatásunkká válik, valóban a mi céljainkká válik az, hogy ezt a hivatást vagy ezt a munkát töltsük be, akkor megint azt tudom mondani, azzal nincs is semmi probléma. Az egy könnyebbik út. De általában azt látjuk, hogy az ember saját magának tapossa ki az ösvényt, akkor válik egy olyan teljes életté, amire, hogyha visszatekint később, akár időskorában, akkor azt élte meg, hogy az én életem a saját életem volt, nem pedig egy rám ruházott élet, vagy egy számomra kijelölt élet. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a természeti népeket valahogy idealizáljuk. Hogy azt gondoljuk, hogy náluk sokkal kevesebb szerepjáték van, ők sokkal természetesebben, ösztönösen tudnak létezni. Ugyanígy arra is hajlamosak vagyunk, hogy akár a kisvárosi vagy a falusi létet idealizáljuk, és abból indulunk ki, hogy ott sokkal kevesebb megjátszás van, sokkal kevesebb ilyen nagy elvárás van. De ez nem így van. A természeti népeknél is rituálék vannak, kijelölt szerepek vannak, amiből nagyon nem szabad kitörni. Ugyanígy a kisvárosi létnél, a falusi létnél, ahol sokkal több ember ismeri egymást, ott csak még fokozottabbá válik az, ez a kérdés, vajon mit gondolnak rólam a többiek? Vagy mit gondolnak a többiek a gyerekemről, akit ugye én neveltem, és ezért a gyerekemre is ráhelyezek egy plusz nyomást, hogy ő is kezdjen úgy viselkedni, amit szerintem elvár ez a kis közösség. Talán minden szerepelmélet közül a leghíresebb pszichológiai elmélet Irving Goffmani, kanadai szociológus, szociálpszichológus elmélete, aki igazából az emberi létezést, a teljes emberi létezést a színházi dramaturgiához hasonlította, és azt mondta, hogy minden ember viselkedésében, nem csak a viselkedésben, a beszéd szintjén, hanem az öltözködésben, a tárgyi környezetben olyan szintű homlokzatot, úgynevezett társadalmi homlokzatot vagy szerepeket viszünk, amivel valamit sugallni akarunk magunkról. Megint csak úgy képzeljük el az egészet, mint a színész, aki felvesz egy jelmezt, vagy felvesz egy maszkot, amivel valamit közvetíteni akar a külvilág felé. Irving Goffman is úgy tartotta, hogy bizonyos szerepek teljesen hitelesek tudnak maradni, míg más szerepeket csak azért veszünk fel, hogy elvárásoknak feleljünk meg. Ebben a szerepelméletben az is benne van, hogy például státuszszimbólumokkal vesszük körbe magunkat. Tudjuk, hogy a társadalom miket vár el a státuszhoz tartozó embereknél, vagy bizonyos társadalmi kasztoknak milyen elvárásrendszere van. Tehát például, hogyha én jómódú ember vagyok, akkor valahogy késztetést érzek arra, hogy ezt egyre jobban sugalljam is. Olyan autót vegyek, olyan házat vegyek, legyen egy nyaralóm a tengerparton vagy a Balatonnál, ezek mind olyan státuszszimbólumok, amik kiterjesztett énhez tartoznak. Tehát ez már nem csak én vagyok, hanem minden, ami belőlem fakad. Az egész környezet, ahogy berendezem, ahogy a házamat rendezem be, ahogy autómmal furikázok a városba, ezek mind valahol rólam szólnak, de valahol mégsem rólam szólnak, hanem a társadalomnak egy üzenetet közvetítjük. Tehát abban, hogy milyen ruhát hordunk, hol lakunk, mit közvetítünk magunkról, ez valahol emberi jogunk, és az emberi méltóságunkhoz hozzá is tartozhat ez. Viszont a társadalomnak az egyik legfőbb büntetési mechanizmus az, hogy pont ezektől a szerepektől foszt meg minket. Gondoljunk arra, amikor valaki börtönbe kerül, meghozzák az összes olyan létező tárgyi, környezeti elemtől, amivel önmagát próbálta közvetíteni a külvilág felé. Egy olyan egyenruhát aggatnak rá, ugye a rabruhát, amit mákos ruhának is nevezünk a börtönökben a mintázata miatt, vagy amikor valaki katona lesz, és egy egyenruhát kényszerítenek rá, akkor valójában sablont készítenek belőle, megfosztják az emberi lét teljes spektrumától, és valójában egyetlen szerepbe kényszerítik hosszú távon. Úgyhogy ha innen indulunk ki, maga a szerep az egy olyan kincs, amitől meg is foszhatnak minket. De maga a szerep, ahogy azt láttuk, teher is lehet, amitől, hogyha magunkat fosztjuk meg, akár fel is szabadulhatunk. Vannak olyan hivatások, mint a színész hivatása, a politikus hivatása, ahol fokozottabb az, ahogy az ember önmagát monitorozza. Ezt úgy nevezzük, hogy fokozott én fókusz alakul ki, mert folyamatosan azt nézem, hogy nekem hogyan kell viselkednem, hogyan kell gesztikulálnom ahhoz, hogy azzal még nagyobb hatást fejtsek ki, akár tömegekre, hogyha egy politikai beszédre gondolunk. És nyilván vannak olyan hivatások, olyan életformák, ahol ez sokkal kevésbé fokozott, és ahol az ember nem annyira kényszerül rá arra, hogy önmagát napi szinten monitorozza. Ha az emberi viselkedés szintjét nézzük, akkor azt látjuk, hogy minél ösztönösebb egy viselkedés, annál inkább bejósolhatóbb. Mit jelent ez? Képzeljünk el egy egyszerű példát, tegyük fel, hogy bedobnak, belöknek minket a vízbe. Nem tudunk úszni, süllyedni kezdünk. Mi az első ösztönös reakciónk? Próbálunk a felszínen maradni, küzdünk az életünkért, levegő után kapkodunk. Valójában bármelyik embert, ha bedobják a vízbe, aki nem tud úszni, az levegő után fog kapkodni. Tehát ilyen szempontból szinte 100%-ig bejósolható ez az emberi viselkedés. És minél inkább felvett szerepekről beszélünk, ami ugye széles spektrumú lehet, annál kevésbé bejósolható az emberi magatartás. Ebből fakad az is, hogy például a pszichológia tudományát nagyon sokszor kritizálják azzal, hogyha csak a tudományos módszertani részét nézzük, hogy nem nagyon tudják reprodukálni az eredményeket. Nagyon nehezen lehet újra és újra ugyanazt a pszichológiai kutatási eredményt megmutatni, pontosan azért, mert az ember ezernyi szerep körül folyamatosan választ és váltogatja ezeket, innentől kezdve a viselkedése is gyakorlatilag ezer irányba mehet. Hogyha megnézzük a filmek világát, van egy filmes műfaj, nagyon sokak által kedvelt filmes műfaj, ez a szuperhős film. Ugye ha Marvel filmekre gondolunk, látjuk, hogy az elmúlt időszakban a legnézettebb és legnagyobb költséget termelő filmjei, vagy a legnagyobb bevételt termelő filmjei, ezek mindig a szuperhős filmek. Ezek a szuperhős filmek a legtisztábban ábrázolják pont a szerepelméleteket, mert konkrétan, szimbolikusan egy jelmez formájában jelzi azt, hogy ő éppen most szuperhős, vagy amikor hétköznapi jelmezt tölt, akkor éppen egy átlagos ember. A Kill Bill című filmben, vagy a Tarantino filmben magának Billnek van egy nagyon híressé vált monológia, ahol arról értekezik, hogy a különböző szuperhősök közül a Superman az, aki valahol kilóg a sorból, mert ő valójában az igazi létezését tekintve Superman, hiszen egy másik bolygóról érkezett a Földre, és amikor embernek álcázza magát, amikor Clark Kentnek álcázza magát, az valójában az a szerep, amit az emberekről gondol. Nyilván a Superman könnyű az istenségekhez kötni, de valójában az az a forgatókönyv, az a narratív, az a szerep, amit Superman, mint kívülről érkező, az emberiségről gondol. Vagy amikor a Pókember című filmben Peter Parker rohan az utcán és szétnyitja valódi emberi ruháját, és feltárul alatta a Pókember jelmez, az kicsit olyan, mintha a saját bőre lenne, amit ilyenkor felszabadít. Ez a fajta felszabadító hatás, amikor letépem magamról a társadalmi szerepet, ez jelenik meg, valahol ez jelenik meg, abban a két választott sorozatban is, amire most rátérünk, a Tudhattad volna és a Hatalmas kis hazugságok sorozatokban. Néhány év az HBO-n mutatták be mindkét sorozatot, a Tudhattad volna és a Hatalmas kis hazugságok sorozatot is. Azért hoztuk be mind a kettőt ebben a mai adásba, mert annyi hasonlóság van köztük, és valahol mind a kettő ugye a szerepekről és a szerepjátékról szól. Még az elsőben, a Hatalmas kis hazugságokban három nagyon sikeres, jómódú nőnek a történetét ismerjük meg, akiknek a gyerekei most mennek iskolába, és aztán érkezik a közösségbe egy kívülálló, a Jane nevű karakter, akinek a gyereke Ziggy, a kisfiú, szintén most kerül be a közösségi iskolákba. Addig a másik sorozatban, a Tudhattad volnába is, van egy nagyon jómódú család, ugye Nicole Kidman a családanya, és Hugh Grant játssza az apukát. Nagyon sikeresek, igazából amit a társadalom sugall számukra, vagy elvár tőlük, annak maximálisan eleget tesznek, és ott pedig egy elit magániskolába járatják a gyereküket. Ebben a sztoriban pedig szintén egy kívülálló anyuka, egy teljesen más társadalmi kasztból érkező nő, Elena nevű karakter érkezik, szintén a fiával ebbe a magániskolába. Mind a két sorozatnál azonos az, hogy pont ez a kívülálló és egy teljesen más társadalmi kasztból érkező nő az, aki valahogy bedobja a követ a folyóba, vagy a tóba, és elindítja azokat a gyűrűket, ami szétszedi a társadalmi szerepeket, és ami rávilágít arra, hogy valójában az összes szereplő a sorozatokban, mind a két sorozatban szerepet játszik, és valójában sokkal mélyebb titkokat hordoznak. Még a Hatalmas kis hazugságok esetén nagyon fontos titok az, amit a Nicole Kidman, szintén Nicole Kidman által játszott karakternek a családjából kiderül, hogy az ő férje fokozatosan egyre inkább egy bántalmazó magatartást mutat, és a szexualitás kapcsán hát gyakorlatilag egy nemi erőszakig fajulnak a dolgok. Ugyanígy a Nicole Kidman által játszott másik sorozatban, a Tudhattad volna sorozatban, egy nagyon híres, neves pszichológust játszik, ahol pedig a férjével való viszonyából tudunk meg egyre többet és többet. Például azt, hogy a szintén nagyon sikeres orvos, Jonathan, Hugh Grant szereplőjében, ő viszonyt folytat egy kívülálló nővel, aki bekerült ebbe a közösségbe, és szépen lassan megtudjuk, hogy ez a viszony hogyan fajul aztán valamilyen rejtélyes úton egy gyilkossághoz, az Elena nevű nő megöléséhez. A Tudhattad volna sorozat nagyon ügyesen építkezik a feszültségben, méghozzá abban a feszültségben, hogy a néző eleinte gyanakszik Jonathanre, hogy valójában neki volt egyedül eszköze, lehetősége arra, hogy megölje Elenát, főleg amikor már megtudjuk, hogy volt köztük valami. Csak hogy annyira triviálisnak tűnik ez, hogy pont ő ölte meg, hogy pont a triviális voltából fakadóan egyre inkább eltávolodunk ettől a gyanútól. A másik sorozatban, a Hatalmas kis hazugságos sorozatban szintén rögtön a gyanú a kívülről érkezőre irányul, és az ő gyerekére irányul, hiszen az iskolában fokozatosan kialakul egy probléma, hogy az egyik gyereket, az egyik anyuka kislányát valaki folytogatja, aztán meg is harapja. És a közösség egyre inkább, mondhatjuk úgy, az előítélet a stigma kapcsán, a kívülről érkező Jane-nek a kisfiára Ziggyre gyanakszik, hiszen csak ő lehetett, hiszen ő egy más társadalmi kaszból érkezik, ő nem veszi fel azokat a társadalmi szerepeket, amikhez ez a közösség már hozzá van szokva. De aztán mindkét sorozat esetén megtudjuk nézőként, hogy ezek a társadalmi szerepek, ezek a normák, ezek az előírt szabályok, ezek mind hamisak. És valójában nem az, senki sem az, akinek gondoljuk, és senki sem úgy éli az életét, ahogyan azt gondolnánk róla. A Tudhattad volna sorozatban van is egy konkrét jelenet, ahol az ügyvédnő, akit ugye felvesznek Jonathan védelmére, amikor már eljárás indul Jonathan ellen, elbeszélget a feleséggel, Grace-szel, és elmondja neki, hogy valójában önök szerepet játszanak. A gazdag ember még inkább szerepet játszik, hogy védje azt az álcát, amit maga köré teremtett. És az ügyvédnő arra kéri Grace-t, és arra kéri Jonathant is, hogy legalább neki ne játsszák ezeket a szerepeket, legalább előtte legyenek őszinték. Azt is látjuk aztán, hogy ez egyáltalán nem megy se a Grace-nek, se a Jonathannek, és valójában a másik sorozatban is nem megy a szereplőknek levetkezni ezt az álcát, és egy hatalmas trauma kell ahhoz, egy kívülről érkező behatás kell ahhoz, hogy ezek a szerepek egyszerűen szétrobbanjanak, és előtáruljanak a szereplők tényleges valójukba. Tehát valójában ez történik akkor, amikor akár egy krízis, akár egy trauma kapcsán olyan támadás éri az egónkat, az identitásunkat, amikor már nem tudjuk tovább fenntartani azt a szerepet, amit addig sikerrel vittünk. Mondom, akár éveken keresztül. Mindkét sorozat erre világít rá, hogy ez a szerep, ez mulandó, ez a szerep, ez csak egy álca, és valójában ilyenkor előtárulhat az az ösztön, amit annyira szégyellünk, hogy magunkra aggattunk mindent, csak hogy ne látszódjon a külvilág számára. Fontos ugye, hogy mindkét félben egy addig idegen, és aztán szépen lassan a közösségbe belépő nő teremti meg azt a lehetőséget, hogy valami megváltozzon. De még az egyikben, ugye tudhatod volna a sorozatban, Elena úgy tűnik, hogy valamiféle mentális problémával küzd, vagy mondhatjuk azt is, hogy valamiféle személyiségzavarral küzd, addig a másik sorozatban Jane, szintén meg tudjuk róla, egy traumának az elszenvedője volt, ott valójában a trauma az, ami őt cselekvésre sarkalta. Tehát teljesen más a két karakter motivációja, de valahol mindketten odáig jutnak a történetben, hogy széthúzzák a függönyt az egész közösség előtt, ami bezárult, és rávilágítsanak a lényegre, arra, ami addig nem látszódott a közösség számára sem. Valójában mindkét sorozat nem csak a szerepekkel foglalkozik, hiszen ezer más téma is felmerül bennük, de van egy központi elem, ez pedig a trauma és az abból fakadó tabu és titok szerepe. Míg a Jane esetében, a hatalmas kis hazugságos sorozatban megtudjuk, hogy őt bántalmazták korábban, addig szintén a másik sorozatban tudhatod volna a esetén, az Elena karakter esetén is azt látjuk, hogy ő nem először alakított ki ilyen típusú furcsa viszonyokat más emberekkel, illetve hogy ő is valamiféle manipuláció kapcsán, mint hogyha bosszút akarna állni mindazért, amit ő elszenvedett. Sajnos a valóságban is ez úgy működik, amikor a családon belül megjelenik az erőszak, az nagyon sokszor nem kerül ki a külvilág elé, nem terítjük ki a környezet elé, mert szégyeljük. Nem csak az elkövető szégyeli, sőt, sokkal inkább az áldozat szégyeli azt, ami vele történt. És azt, hogy én szégyellem azt, hogy traumatizálódtam, ez valójában titokká formálja azt, amit elszenvedtem, és ezért annyira nehéz kommunikálni. Mert valójában azt is tudjuk, hogy amikor valakit bántanak, akkor a társadalom erre nem feltétlenül igazságosan reagál, sőt, ismerjük ezt a jelenséget, az áldozathibáztatás jelenségét, amikor valamiért elkezdjük azt az embert hibáztatni, akivel megtörtént a borzalom. Miért? Mert a társadalom nehezen fogadja el, hogy időnként igazságtalanságok történnek abban a szervezeti hálóban, amit ő megteremtett. Innentől kezdve szeretnénk azt gondolni, hogy a másik ember tehet arról, hogy elszenvedte azt, amit elszenvedett. Azáltal, hogy tabusítjuk azt, hogy a családon belül erőszak történt, ezáltal feloldhatatlanná tesszük a traumát, és sajnos ezt látjuk a való életben is, amikor terápiában jön hozzánk egy kliens, aki trauma élt, hogy nagyon sokszor képtelen még a terápiában is sokáig beszélni róla, ahhoz kell egy nagyon erős bizalmi légkör, hogy ő aztán feltáruljon, és szépen lassan ecsetelgetve egyre többet eláruljon nekünk abból, hogy mi történt a múltjában, amitől aztán így alakult az élete folyása. A közösségi média térnyerésével még egy dolgot látunk, mégpedig azt, hogy ha én elkezdek posztolni magamról egyre többet és többet, akkor gyakorlatilag magánemberből közszereplővé formálom magamat. És láttuk a példákat, ahogy a színész, a politikus folyamatosan monitorozza magát, és egyre inkább szerepet, külső szerepet játszik. Ugyanez igaz azokra, akik egyre fontosabb tartják azt, hogy megmutassák magukat egy közösségi média oldalon. Tehát ez a fajta szerepbemutatás, ez a közösségi média korával csak fokozottabbá vált, és ezzel párhuzamosan pedig a narcizmus jelensége. Van egy nagyon híressé vált könyv, az Önimádat társadalma, egy Lesch című szerző tollából, ami már a 70-es években előre jósolta azt, vagy megjósolta azt, hogy a társadalom egyre inkább a narcizmus felé fog haladni. És az a kettő dolog, szerep és narcizmus szervesen összekapcsolódik egymással, hiszen a narcisztikus ember csak még fokozottabb igényt érez arra, hogy fokozatosan visszajelzéseket kapjon a környezetétől. Amikor én olyan szerepet játszok, amiről azt gondolom, hogy majd tetszeni fog a többi embernek, akkor valójában egy narcisztikus igénynek engedelmeskedek, hiszen másoknak el akarom nyerni a szimpátiáját, a rajongását, és így tovább. Ez pedig megint csak azt látjuk, hogy nem a valós identitás, hanem egy olyan szerepnek a felvétele, amitől én valamilyen szempontból jobbnak akarom érezni magamat. Mai adásban láttuk, hogy azok a szerepek, amiket a társadalom kijelöl számunkra, azok a civilizációs forgatókönyvek, amit éppen az ösztönök elhalkutására használunk, azok nagyban meghatározzák egy egész ember életének az alakulását. Ugyanúgy láttuk azt, hogy egy bizonyos közösségen belül kialakult törvények vannak, és ha valaki kívül érkezik a közösségbe, akárcsak a tudhattad volna, vagy a hatalmas kis hazugságok esetén, akkor az nagyon sokszor felkavarja az állóvizet, és arra kényszeríti a közösséget is, hogy átgondolja ezeket a szerepeket, hogy újra gondolja a forgatókönyveket. A videó alatt elhelyeztünk olyan könyveket és filmeket ajánlóként, amik szintén a szerepekkel, meg a szerep társadalmi normákkal foglalkoznak, de megint csak azt kérnénk tőletek, hogy a komment szekcióba írjatok olyan filmeket, könyveket, amik meghatározó élmények voltak számotokra, és valahogy kötődnek a szerepelméletekhez, illetve, hogyha van bármi más téma, ami érdekelne titeket, akár a szerepekhez, vagy más témákhoz kapcsolódóan, írjátok le a kommentek között. Köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett, iratkozzatok fel, és a következő adásban találkozunk. Sziasztok!